Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullám.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most a 100 éve 1924. augusztus 24-én született Szabad Györgyre, történészre, politikusra, az 1990-ben szabadon választott országgyűlés elnökére emlékezünk. Elsőként egy 1991-ben rögzített interjút idézünk fel. A riporter Kassa László.
Az évfordulók napjait éljük. A választások első évfordulója után május 2-án volt egy éve annak, hogy megalakult a 40 év után első szabad országgyűlés, előttünk a kormányalakítás évfordulója.
Nem ünnepelünk, csendes jubileumot tartunk, dolgozunk, mert dolgoznunk kell. Valóban 1990. május 2-a óta egy kerek esztendő telt el, és ez az esztendő, úgy gondoljuk, tükrözi mindazokat a nehézségeket, és tartalmazza, reméljük, azokat az eredményeket, amelyek a szabadon választott Magyarország gyűlés munkáját jellemzik. Készült statisztika egy mondatban az országgyűlés plenáris ülésén szóltam is erről. A statisztikának a fájdalmas oldaláról három országgyűlési képviselőtársunk haláláról, névsorban Csengei Dénes, Deák Sándor, Demény Pál hunyt el az esztendő alatt. A statisztikának egy másik számsora az eredményeket tükrözi, persze formális megközelítésben. 93 törvényt alkottunk, ezek közül 37 a teljesen új, 56 a módosítás, olykor generális módosítása a korábbi törvénynek. Emellett az országgyűlés alkotott 86 határozatot, úgyhogy mindent összevéve véletlenül a statisztika számai azt jelzik, hogy az elmúlt esztendő minden második napjára esett egy jogszabályalkotótárs. Beleértve az ünnepnapokat is. Ez természetesen játék a számokkal, hiszen a megalkotott jogszabályok közül van olyan, amelynek a megalkotásához néhány percre volt szükség, és van olyan is, ami hónapokon át volt napirendjén az országgyűlésnek. Mégis a statisztika azt mutatja, hogy számszerűségét tekintve a Magyar Országgyűlés sokat dolgozott a számszerűség tükrében, ez valóban lemérhető, hiszen ennyi jogszabályt tudomásom szerint még Magyarország gyűlés egy év alatt sohasem alkotott meg. A kérdés persze az, hogy milyen ezeknek a jogszabályoknak a minősége kettős értelemben, jogi értelemben, és használhatóság tekintetében. Az utóbbinál figyelembe véve azt, hogy valóban olyan kérdésekben alkottunk egy jogszabályt, ahol ennek a sürgőssége, az indokoltsága igazolható. Hadd idézem önmagamat egy riporter kérdésére. Nagyon őszintén azt mondtam, meg vagyok győződve, hogy a Magyar Országgyűlés ez évi alkotásai közül egyetlen egy sincs, ami jogi remekműnek számít majd az utókor ítéletében. És meg vagyok győződve, hogy a most megalkotott törvényeket és jogszabályokat egy boldogabb korban újak, jobbak váltják fel, illetve a milyenket majd módosítani fogják. Úgy gondolom, ennek figyelembevételével is a súlypontot a kérdés megválaszolásában ott indokolt érzékelni, hogy vajon használhatók-e ezek a jogszabályok. És míg az előző esetben nagyon tartózkodóan nyilatkoztam, itt úgy gondolom, hogy ha nem is elégedettek lehetünk, de azt elmondhatjuk, hogy reményünk szerint nem dolgoztunk hiába. A megalkotott jogszabályok ugyanis túlnyomó többségükben szükségeseknek és használhatóaknak bizonyultak. És itt legyen szabad még egy hasonlattal élni. A körülményeink, nem csak az országgyűlésiek, hanem az ország állapota. Azt tette indokoltá, hogy egy ugyancsak általam már használt hasonlattal élve. Ne arra törekedjünk, hogy most finom bálicipőket készítsünk, vagy akár a sétatérre való lábbeliket, hanem faragjunk facipőket, de olyan facipőket, amelyek alkalmasak arra, hogy át tudjunk jutni a gázló kövein az egyik partról a másikra. Mert ezeknek a jogszabályoknak a használhatóságát az jelzi, segítik-e valóban a diktatúrából, a demokráciába való átmenetnek oly sokszor hangoztatott követelményét. És e tekintetben úgy gondolom, hogy a történelem nem fog nagyon rossz jegyet ennek az országgyűlésnek adni. Mire törekedtünk a jogszabályalkotás során? Mindennek előtt arra, hogy megteremtsük a jogállamiságnak a pilléreit. Itt négyet hadd említsek fel. Az első mindaz, amit az országgyűlésen megalkottunk, és azt kell mondanom, egy kicsit ide számítom, amit a kerekasztalon követelményként felállítottunk, és így már a megelőző országgyűlés sok tekintetben késztettük arra, hogy megteremtse a mostani jogalkotásaink előzményét. Tehát mindenek előtt arra utalok, ami képessé tette az országgyűlést, hogy Münchhausen báróként saját gallériánál megragadva önmagát képessé tegye feladatainak ellátására. Tehát a parlament még be nem fejezett, de elemeiben kialakított önszabályozó tevékenységére utalok. A második, ezzel is összefüggésben, amivel képessé tette a kormány, mégpedig a parlamentnek felelős kormány felállását és működését. Harmadikként említem meg azokat a jogszabályokat, amelyek ugyancsak visszautalva a korábbi, az ellenzéki kerekasztalhoz is visszanyúló előzményekre, amelyek a diktatúra maradványait az igazságügy, a jogalkalmazás területén lebontották, és felváltották a demokratikus jogállam kívánalmainak megfelelő jogintézményekkel. Gondolok itt akár olyan rendelkezésre, mint az az amnestia, amellyel az új rendszer bemutatkozott. De gondolok olyan intézményes lépésekre, mint az Alkotmánybíróság működése feltételeinek megteremtése, az alkotmánybírók olyan körének megválasztásával, amely ezt lehetővé tette. Gondolok olyanra, mint a legfelsőbb bíróság elnökének, új elnökének parlamenti megválasztása, mint a Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének parlamenti megválasztása, és számos olyan további jogszabályra, amely ennek a körnek a egy fontos elemei közé sorolható. Negyedikként megemlítem az önkormányzatok demokratizálását lehetővé tevő jogszabályok megalkotását, és ezekre építve a szovjet típusú tanácsrendszer tényleges felváltását a szabadon választott önkormányzatokkal. Ha mindezeken végig tekintünk, időben ezek lényegében megszülettek a május és szeptember közötti hónapokban. Nem anélkül, hogy ne lennek szükség továbbépítésükre, kiegészítésükre, hiszen jelenleg például a Magyarországgyűlés 5 önkormányzati törvényjavaslattal foglalkozik. Világos tehát, hogy ezek az alapozó jellegűek voltak. De ez a 4 kérdéskör jelzi, hogy került sor azoknak a pilléreknek az emelésére, amelyekre támaszkodva kiépült jogállamiságunk kerete. Mert kiépült. És ezen a kereten belül részben párhuzamosan, olykor kapkodás sem mellőzve, került sor azoknak a gazdasági és társadalmi vonatkozású jogszabályoknak a megalkotására, ismét nem előzménytelenül, amelyek az átmenethez szükségesek voltak, és amelyek folytatódnak, sőt, a mostani periódusban, de már ősz óta fokozatosan a főszerephez jutottak az országgyűlés munkájában, értve ezen az átmenet gazdasági és társadalmi feltételeinek megteremtése. Ha ezt az együttest jellemezni akarom, akkor azt kell mondanom, hogy míg egyfelől az új helyzetet az állami intézmények, a jogintézmények tekintetében az országgyűlésnek azok a jogszabályai jellemzik, amelyek stabilizálni akartak, gazdasági és társadalmi vonatkozásban a stabilizáló tényezők egyre inkább feldúsultak, a gazdaságot és társadalmat dinamizálni akaró jogszabályalkotással. Az utóbbiak sorában hadd jelezzem, és egyúttal azt is, hogy itt egy bizonyos kettőség mutatkozik meg, mindazt, ami a tulajdonviszonyok tisztázása és a tulajdonformák közötti átmenet lehetőségének biztosítása szempontjából az országgyűlés megteremtett. A tulajdonviszonyok tekintetében a legfőbb célok közé tartozott, sőt, ezek sorában is az élre került, mind az, ami a tisztázást a magántulajdon jogainak biztosítékaival kötötte össze. Ez utóbbi pedig, és ez már inkább a dinamizálás irányába mutat, mindaz, ami a túltengő állami és közösségi tulajdon fokozatos lebontását, a privatizáció érvényesítését jelentette. Ezeknek a törvényeknek a meghozása sodrában élünk, hiszen ezek közül aligha vitathatóan a legjelentősebb a úgynevezett kárpótlással kapcsolatos a tulajdonviszonyok tisztázására és az ehhez fűződő, dinamizáló lépések egész sorának a megindulásához szükséges nagy törvényt, vagy ha tetszik, törvénycsomagot említem. De számos korábbi, vagy a jelenleg megmunkálás alatt döntéshozatal előtt állóra, mint például a koncesszióval kapcsolatos, immár határozathozatalra való váró törvényre is utalhat. Ehhez sok tekintetben kapcsolható mindaz, amit ugyancsak előzményekre is támaszkodva úgy jellemezhetek, mint a tőke szabad mozgásának feltételeit megteremtő jogszabályok sora. Ezek közül is megkülönböztetett jelentősége van a piaci törvényeknek és a befektetésekkel, különösen a külföldi befektetésekkel kapcsolatos törvényhozó munkának, mert hiszen közismert és vitathatatlan, hogy Magyarországnak a belül akkumulált tőke felszabadítása mellett égető szüksége van tőkeimportra, tőkeimport pedig csak akkor realizálódik, ha ennek a jogi garanciáit megteremtjük, mégpedig nem csak a behozatal tekintetében, hanem a tőke szabad mozgását a szabad világ normáinak megfelelően a kivitel, a megtermelt, törvényesen biztosított profit kivitelének biztosítása tekintetében is. Mi realisták vagyunk, olyan jogszabályokat akarunk teremteni, amelyek nem csak csalogató jellegűek, hanem biztosító jellegűek is. Ezek jelentik azokat a további lépéseket, amelyekben az országgyűlés úgy gondolom már messze túljutott a kezdeti lépéseken, és gyakorlatilag megteremtette a kellő feltételeket. Ehhez kapcsolódik az, hogy mindez, ami már eddig történt, dinamizálja a társadalmat. Kettős értelemben képessé teszi arra, hogy a formálódó piacgazdaságban maga is átstruktúrálódjék, ha kell vállalkozóvá váljék, ha kell munkavállalóként alkalmazkodni tudjon a változó viszonyokhoz és változó követelményekhez, végső soron egy stabilizálódó gazdaságban jusson szerephez, de tudva azt, hogy ez az átmenet óriási társadalmi megrázkódtatásokkal jár. Ezzel áll összefüggésben, hogy nem egyszerűen piacgazdaságot, hanem számos mintát mérlegelve, nem egyszerűen másolva, szociális piacgazdaságot kívánunk teremteni, azaz törekszünk arra, hogy jogrendszerünk is ennek megfelelően tegye meg a maga lépéseit. E téren több az előttünk álló feladat, mint az elvégzett. Ami nem jelenti azt, hogy ami már megvan, azt lebecsüljük. Ilyen például, hogy előzmény nélkül bevezettük gyakorlatilag a munkanélküli segélyt Magyarországon, ami már is működik, tehát az első lépések megtörténtek a tekintetben, hogy az átstruktúrálódás az ne csak mennykőcsapásként érje az érdekelteket, hanem villámhárító is készüljön, ami elviselhetővé teszi a vihart. Hadd jelezzem, történtek nem lebecsülendő lépések biztosítási rendszerünk átalakítása terén, történtek lépések nyugdíjrendszerünk bizonyos korrekciója irányában, és itt nem egyszerűen csak az emelésre gondolok, de kétségtelen, hogy ezeken a területeken még távol vagyunk azoktól, az intézményes változtatásoktól, amelyek egyben a garanciák intézményesülését is kell, hogy jelentsék. Nagyon fontosnak tartom jelezni, hogy ellentétben a diktatúrával, amelyik jelszavakká tudta emelni a legfőbb érték az embert, mi egy olyan politikai gyakorlatot kívánunk a jogszabályalkotásunkkal érvényesíteni, amelyik minden frázis nélkül emberközpontú. Tehát a politika és a törvényalkotás céljának nem utópiákat akarunk alátámasztani, hanem a nemzet jövőjét az emberi egyed számára az átmenetben és a kialakulóban is célnak tekintjük. Magyarán mondva azt akarjuk, hogy gyerekeinknek és unokáinknak egy jobb világot építsünk, de ezt úgy akarjuk végbevinni, hogy az építkezésben résztvevő nemzedékek maguk is fokozatosan emberibb körülmények között éljenek, és a maguk demokratikus akaratnyilvánításával befolyásolhassák. Választásokon eldönthessék, hogy elfogadják-e az irányt, az ütemet, a módszert, és végső soron a felrajzolható célt. Ez egy esztendő történelmileg roppant kevés. Átélni és végigcsinálni hihetetlenül hosszú volt. Visszatekintve szinte az általam átélt háborús esztendőkhöz hasonlóan kettes vagy hármas szorzószámot is alkalmazhatónak érzek. Ez nem öndicséret a legkevésbé sem. Az ember, ha ilyen feladathoz juttatja a történelem és a demokratikus bizalom, akkor azt kell mondanom, önvizsgálataiban az állandó elégedetlenséggel kell, hogy megküzdjön. Szóltam erről is más alkalommal, nem akarok ismétlésbe bocsátkozni, de ez a valóság. Azt hiszem, nincs a magyar parlamentnek olyan felelősen gondolkodó tagja, aki önelégültséggel néz vissza az elmúlt esztendőre. De azt is el kell mondanom, hogy a lefitymálását a parlamenti teljesítménynek, a sárdobálást, azt egy olyan belső érzéssel fogadjuk, aminek a tartalma tulajdonképpen egy könyörgés. Nem tudják, mit cselekszenek.
Elnök úr, ha jól értettem, az elmúlt esztendőben elsősorban azzal foglalkozott a parlament, hogy megteremtse a demokratikus Magyarország jogi kereteit. Meddig tart még a törvényhozásnak ez az első fázisa?
Kérem szépen, úgy gondolom, hogy ha a rendszerváltozást úgy fogjuk fel, hogy Magyarország teljes megújulását állítjuk követelményként, akkor még nagyon-nagyon sok munka áll előttünk. Hogy konkretizáljam. Az öröklött jogszabályokat szinte az utolsó paragrafusig előbb-utóbb újakkal kell felcserélni. Mindenek előtt amiatt, mert a diktatúra által visszahagyott jogszabályanyag az magában hordozza a rendszernek a lényegét minden cseppjében. Tehát én meg vagyok győződve arról, hogy ennek a teljes cseréjére szükség van. Ezzel azonban nem akarom elmosni azt, hogy a megújulásban és a megújításban nyilvánvalóan disztingválni kell. Amit már az egy évről szólva is elmondtam, nagyon fontos, hogy disztingváljunk, azaz az átalakuláshoz a leglényegesebbeket vegyük újra munkába, és a lényegestől haladjunk a lényegtelen vagy a kevésbé lényeges irányába. De teljesen igaza van a kérdésével, amikor azt mondja, teszi föl kérdésként, vajon csak átalakítanunk kell, vagy újat is kell alkotnunk. Nem véletlen, hogy az elmúlt év mérlegéből úgy idézhettem föl a megalkotott törvények sorát, hogy azoknak a kisebbik fele új törvény volt, a nagyobbik fele módosított törvény. Én úgy gondolom, egy ideig még ez lesz a jellemző. Még mindig sokat kell módosítanunk, de joghézagok áthidalása folytán, illetve a változó világ követelményeivel való szembesülés folytán, Nekünk nem elég a korhat gerendákat újakkal felcserélni, hanem arra is szükségünk van, hogy újakat építsünk a jövő számára, esetleg új épületszárnyakat. Magyarán mondva, készen kell állnunk az állandó megújításra, az állandó módosításra, annak figyelembe vételével, ami az együttes cél, amit az előzőekben próbáltam kifejezni.
Kassa László interjúját hallották Szabad Györggyel, aki a Szabad Európa Rádió Politikusok ember közelben című sorozatának is volt vendége, szintén 1991-ben. Beszélgető társa Szekeres László.
Egy nagyon szép irodában ülünk dr. Szabad Györgynek, a Magyar Parlament elnökének irodájában, és eheti vendégünk itt a Szabad Európa Rádió adásában és újságjában az elnök úr. Először is tisztázunk egy félreértést talán. Elnök úr, önt úgy nevezik nagyon sokszor, hogy az ország három első közjogi méltósága közül az egyik. Ön viszont tiltakozik ez ellen a kitétel, ez ellen a meghatározás ellen. Miért?
Úgy gondolom, hogy nem eléggé a lényegre utaló. Másrészt van egy olyan avit bája, ugyan, ami a fülnek kellemesen hangzik, de tartalmilag zavaró lehet. Én azt tartom fontosnak, hogy választott tisztségviselő vagyok, mindkét szóra azonos súllyal utalok. Választott vagyok a demokratikus köztársaságban. Ez egyértelmű. Tisztségviselő vagyok, tehát megadott feladatra választottak meg. Megítélésem szerint az én esetemben ez fejezi ki pontosan. Szolgálatom feladatkörét, és azt is, hogy hogyan nyertem el ezt a tisztséget.
Elnök úr, ön, ha fogalmazunk akkor így, hogy nem közjogi méltóság, hanem választott tisztségviselő. Mégis igen nagy pozícióban, igen nagy, ha fogalmazok így, hatalomban van. És ugyanakkor rengeteg munkája van. És ennek ellenére az egyik legközvetlenebb és legmegközelíthetőbb ember a magyar politikusok közül. Hogy lehet ezt megoldani?
Először nem tudok viszonyítani. Őszintén szóval nem tudom, hogy a magyar politikában közreműködő személyiségek mennyire megközelíthetők, mennyire nem. Az biztos, hogy engem feszélyez, ha valaki megközelíteni szeretne, hogy ezzel a fordulattal éljek, és valamilyen oknál fogva ezt nem tudom lehetővé tenni számára. Bizonyos tehát, hogy az indokoltan jelentkezőket igyekszem az elutasítástól mentesíteni, magyarán mondva, hogy egyszerűbben fogalmazzak, igyekszem lehetővé tenni, hogy akinek fontos megbeszélni valója van, aznak erre módja is legyen. A munkám tényleg sok, én úgy gondolom, a hatalmam, idézőjelben mondom csak, az nem igazi hatalom. Én úgy gondolom, hogy a törvényhozó hatalom gyakorlása az nálunk eléggé egyértelműen szabályozott. Nekem a hatalmam annyi, amennyi egy megválasztott képviselőre a parlamentben esik. Tehát, ha teljes létszámú az együttes, akkor 1/386 része a törvényhozó hatalomnak illet meg engem. Megválasztásom folytán bizonyos adminisztratív, koordinatív döntés előkészítő szerep hárul rám, és az alkotmány kétségtelenül fölhatalmaz különleges esetekben bizonyos gyakorlásával az országgyűlésre és annak első tisztségviselőjére ruházott jogokból. Ez azonban, szeretném hangsúlyozni, kivételes, tehát helyettesítő szerep, például bizonyos alkalmakkor a köztársasági elnököt helyettesítem, és rendkívüli esetben egyike van gyak azoknak, akikre rendkívüli döntések felelőssége hárul. A szokványos, a napi munkám az azonban a bevezetőben jelzett törvényhozói feladatkörömhöz kapcsolódik, nem kivételes, nem rendkívüli, de igen terjedelmes. Emellett, akárhogy címzik is, a kezemhez jut mind az, amit személyemnek szólóan, vagy az országgyűléshez küldöttként a különböző testületek, szervezetek, hivatalok és honfitársaink a parlamentbe küldenek. Szeretném jelezni, hogy kezemhez jut kivétel nélkül minden darab, és a munkám terjedelmét jelzi, hogy a működésem első 10 hónapjában kivétel nélkül mindenre magam írtam a választ. Most a levelek kisebbik részét átadom egyik munkatársamnak, aki választervezetet készít ezekre, amit én elolvasva, vagy jóvá hagyok, vagy javítva küldök tovább. A postám nagyobbik részét továbbra is egyszemélyű válaszadóként intézek el. Ebből következik, hogy a tevékenységi köröm is rendkívül széles. Másrészt élvezem és megszenvedem mindazt, amiről az országból jelzés érkezik hozzám, és ez nem kevés.
Ugyanakkor tudom, elnök úr, hogy ön ezeknek a magánszemélyektől érkező leveleknek igen nagy fontosságot tulajdon is. A múltkor egy beszélgetésünkkor mondta, hogy ebből próbálja lemérni az ország hangulatát.
Hadd javítsak annyit, hogy ebből is, és nem csak a hangulatát, hanem a problémákat is. A mondani való tartalmára is igyekszem odafigyelni, hogy részvételem a törvényhozásban az ennek a mérlegelése alapján realizálódjék.
Ugyanakkor hadd idézzek egy ellenzéki képviselőtől elhangzott meghatározást erről, aki azt mondta jó múltkoriban, hogy Szabad György a parlament ostora. Ezzel gondolom talán arra utalt az illető, hogy ön időnként felemeli a hangját a parlamentben, és hogy úgy mondjam, helyre teszi a akár szivakodó, akár talán egy kicsit az indulataikat elengedő képviselőket, vagy a hangulatot általában.
Kérem szépen, köszönöm, hogy ez az információ eljutott hozzám, természetesen nem kérdezem, nem csak a mikrofon előtt nem, hanem a mikrofon után sem, hogy ki az a képviselő, természetesnek tartom, hogy bíráló szó is elhangzik rólam, és csodálnám, ha nem így lenne. Az ostor kifejezéshez két dolgot hadd tegyek hozzá. Amennyiben arról van szó, hogy valóban felemelem a hangomat, néha igen határozottan szólok
úgy gondolom, igazsága van a bírálónak, jobb lenne, ha kevésbé lennék impulzív, és ugyanilyen határozottan sikerülne magamat és az esetleges békétlenkedőket megbékítenem. Azt nagyon remélem, hogy ez az átvitt kifejezés azonban nem arra utal, hogy bárkit sértenék. Úgy gondolom, hogy vagyok annyira fegyelmezett, hogy a hangomat felemelem ugyan, netán kiabálok olykor, de szóval sem sértettem még senkit. Igyekszem megtartani a szabályokat minden tekintetben. Nagyon sok mindent elnyelek, akkor lelépek az elnöki emelvényről, kérem, hátvilágítható lennék, akkor tele lennék kimutathatóan lenyelt mondatokkal, lenyelt szónoklatokkal, lenyelt észrevételekkel. Én úgy érzem, hogy még akkor is használom az ostort, amikor a szakadékon át kell ugrani. Én nem lovagolom meg az országgyűlést, de a lovas ember tudja, hogy néha a jó pillanatban alkalmazott ostor lovat és lovast, ismétlem, nem különböztetek itt meg, lehet, hogy én vagyok a ló, és a parlamenti képviselő a lovas, akinek megköszönöm, hogyha az ostor rám pattan, és én segítek abban, hogy hasonlat mutatja, mint aki a nagyobb terhet hordozza, hogy együtt átugorjunk a szakadékon.
Elnök úr, az előbb idéztem egy ellenzéki képviselőt, most hadd idézek egy koalíciós, tehát kormánypárti képviselőt, aki egyszer azt mondta, hogy Szabad György annyira tárgyilagos akar lenni, hogy nem egyszer a koalíció adott esetben, tehát a saját pártja ellen dönt a parlamentben, tehát a saját pártját is előfordult már, hogy hátrányba hozta. Mondjuk a házszabályok alkalmazásával.
Kérem szépen, volt olyan döntésem, nem is egy, amit a kormánypárti oldalon van, hogy még közvetlenebbül mondjam, annak a Magyar Demokrata Fórumnak a köreiben fogadtak kedvezőtlenül, amelyhez engem sok minden csatol. Többek között egész parlamenti működésemet megelőző politikai tevékenységem. Hadd mondjam azt, én nem valaki ellen, vagy valaki mellett döntök. Én a házelnöki minőségemben igyekszem a szabályoknak megfelelően, és a parlament szabályokban kifejeződő, vagy joghézagokban az én döntésem szerint megjelenő követelményei szerint dönteni. Én a törvényhozásnak az alkotmányos működését akarom biztosítani. És a tevékenységem merem mondani, hogy részrehajlás nélkül erre irányul.
Ennek úr, szó volt arról, hogy ön mennyire elfoglalt. Ilyen elfoglaltság mellett jut-e önnek ideje magánéletre, pontosabban, hogy fogalmazzak, a családi életére, hiszen, bocsássam meg, hogy így fogalmazok, de csinos fiatal felesége és egy tündéri 8 éves kislánya van. Azért merem mondani, mert ő ismerem őket.
Kérem szépen, nincs okom, hogy a jelzőket elhárítsam.
Hadd mondjam úgy, hogy sajnálom, hogy kevesebb időt tudok rájuk fordítani, mint amennyit megérdemelnek. Kislányom annak idején, másfél évvel ezelőtt nehezen vette tudomásul, hogy ami azelőtt szinte ismeretlen volt számára, nem mondok esti mesét, és kevesebbet vagyok vele. És elmondtam neki, hogy ha ő ezt el tudja fogadni, akkor ő egy olyan gyerek lesz, aki ezzel, hogy néha lemond az esti mesével, az én reményem szerint egy icipicivel hozzájárulhat ahhoz, hogy valami a többi gyerek életében egyszer majd javuljon. Körülbelül ez volt a magyarázatom. És az én kislányom könnyed szemmel, de azt mondta, hogy beleegyezik. És az én kislányom merem mondani, hogy zúgolódás nélkül tudomásul vette, és most már érettebben tudomásul veszi ma is.
Elnök úr, mennyire van önnek most baráti élete? Pontosan mennyire vannak önnek baráti kapcsolatai? Hiszen régen rengeteg barát, ismerős, politikai társ az, aki volt, aki mozgott ön körül, ön is olyan társaságokba járt, önökhöz jártak. Megvoltak azok a személyes kapcsolódások, amik egy ember életéhez elengedhetetlenül szükségesek.
Meg kell mondanom, hogy itt óriási a csonkulás. Könnyen érthető, egy markáns politikai álláspont, egy markáns közéleti szerep sokakat eltávolít az embertől. Ez nyilvánvaló. Vannak olyanok, akik az első lakitelki szereplésem óta eltűntek a környezetemből, értve ezen a, mondjuk úgy, a baráti kör pereméről leváltak. Vannak, akik ezt a továbbiak során tették meg.
De jöttek újak?
De természetesen jöttek újak, még azt is mondhatom, hogy a jelentkezők száma a távol maradók számát sokszorosan felülmúlja. Meg kell mondanom, hogy nagyon kevéssé érek rá számukra. Nagyon kevéssé. Természetesen szövődtek új igazi baráti kapcsolatok is, de sajnos azoknak a számára is nagyon kevés az idő. És fájdalom, nagyon kevés az idő, azon kevés, de igazi barátom számára, akik életutam kisebb, vagy esetleg terjedelmesebb szakaszában is következetesen és törésmentesen barátaim voltak. Ez valóban nagy nehézséget jelent számomra, de tudomásul veszem, mint természetes velejáróját annak, hogy közélet és család mellett a harmadik szférának már érthető módon nagyon kevés idő. Az Alföldön, ahol nem kevés időt töltöttem életemből, a széles körben elterjedt közmondás, hogy ha felkötötted a kolompot, zörgest. Hát én, ha őszinte akarok lenni, baráti rábeszéléssel, politikai rábeszéléssel, végül megtisztelő szavazatszámmal rám kötötték a kolompot. De én oda tartottam a nyakamat egyelőre csak erre, hogy a kolompot kössék rá. Tehát vállaltam ezt. Akkor én zörgetem a magam módján.
Ez pedig annyit jelent, hogy energiáimat a feladatomra összpontosítom. Tehát arra, hogy ez a törvényhozás az alkotmányos előírásoknak megfelelően. És merem mondani, hogy az össznemzeti céljainknak és érdekeinknek megfelelően működjék. Ez a célom, nem is kevés.
Szekeres László beszélgetett a 100 éve született Szabad Györggyel. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.